Jó napot kívánok, Stuber Andrea vagyok, szeretettel köszöntöm a stúdióban kedves fővendégemet, Tímár Évát.
Köszönöm szépen a meghívást.
Szervusz Éva. Éva meghívott mellénk egy nagyon kedves partnerét, akit ő nagyon szeret, én is nagyon szeretem. Így jöttünk össze hárman, a másik vendég Kerekes József, akit nem tehetek mást, Pubinak kell neveznem, mert ez nem megy másképp, bocsánat.
Én meg pláne örülök, hogy itt lehetek, köszönöm.
No, hát azt akartam kérdezni, mikor találkoztatok legutóbb, vajon?
Most a hétvégén.
A hétvégén találkoztunk, mert...
Bár nem egy produkcióban, de egymás mellett Erikson és Schur stúdióban játszott az Éva, én meg... Így van.
Tehát a szomszédban játszottatok,
igen,
és akkor a
igen,
két helyiség között összefutottatok.
És nagyon gyorsan mindent megbeszéltünk.
Igen.
És legelőször mikor találkoztatok, vajon, ki emlékszik erre?
Én tudom.
Hát ezt reméltük, hogy te tudni fogod.
Na?
Én nem tudom.
Neked kell elmesélni, Pubi, mert ez úgy járja, hogy te emlékszel, amikor a művésznővel először találkoztál.
Hát legelőször Szőke Pista, Osztrovszki, Erdő, Nemzeti Színház.
Tényleg.
De bizomány.
Tényleg.
Igen.
Csak ez egy felejthető előadás
én
volt
nem,
számomra.
Én nem az előadást minősítettem.
Tudom,
de
úgy,
akkor
hogy
találkoztunk.
Biztos azért nem emlékszem erre, hogy akkor találkoztunk.
Nekem is emlékezetes az előadás egyébként, de az, hát az 1989-ben vagy 90-ben?
Igen,
akkor.
Hát ez volt az a pillanat, amikor összefutott a pályátok a Nemzeti Színházban.
Így van.
Erről még majd lesz szó, mert hát összesen két szakaszú a közös munkátok.
Így van.
A színház történetben, de most azt vettem észre én, hogy történetesen mind a ketten jubiláltok. Mert Éva 1961-ben végzett a főiskolán, ami így azt van, jelenti, hogy 50 évvel ezelőtt.
Aranydiplomát kaptam.
Ez reméltem is, és is annak, tudta. Aki 25 éve végzett, annak nem adnak valami kis aranyozót,
hát
vagy valami...
Semmit. Nem, még fiatal, még puvi. Persze.
No, hogy volt ez? Volt ünnepség, aranydiploma átadó?
Igen, igen, az egyetemen, mert most már egyetem, mi még főiskolát végeztünk, a szeptemberben a nyitó napon adták át az aranydiplomákat, vasdiplomákat, és ott voltunk. Hát sajnos már nem mindenki, aki végzett az osztályban, mert többen elmentek már közülünk, de azért sokan ott voltunk.
De kikkel végeztél, Éva? Nem baj, hogyha én így
nem, nyugodtan kérdez, én is megkérdeztem volna, én is csak te türelmetlen.
Igen.
Hát... Lehet, hogy ki fogok hagyni neveket, de azokat, akik még most is a pályán vannak, megismered őket. Stankai Pistával, Mécs Karcsival, Papévával.
Tehát ez egy nagyon jó osztály volt.
Ott ez két osztály volt, volt egy operett osztály, akkor még így hívták a zenés osztályt, hogy operett osztály, és voltunk mi.
És ki volt az osztályfőnök vagy vezetőtanár?
A Pártos Géza volt a vezetőtanár, és az Ádám Otto volt még akkor tanársegéd nálunk a főiskolán, de ő nagyon fontos volt. Nekem is, és az egész főiskolának, azt hiszem.
Akkor ők valamelyest a Madách Színháznak képeztek utánpótlást?
Nem.
Nem.
Nem. Bár arra emlékszem, hogy mindannyiunknak az volt a nagy vágya, hogy majd egyszer a Madách Színházba kerüljünk. De hát aztán ez... Szóval megváltozott az időben a helyzet. Én ugyanis egyszer tényleg kaptam az Ádám Ottótól egy meghívást, és le is szerződtem a Madách Színházhoz. De csak egy nyáron voltam a Madách Színház tagja.
Amikor be volt zárva éppen a színház értelemszerűen.
Azért, mert ez akkor voltam, én Szolnokon voltam szerződésbe, és a Csiszár Imre megkapta a Miskolci Nemzeti Színházat, és én előtte ugye elment a Székely Szolnokról, és akkor én leszerződtem a Madách Színházhoz. De ott az Ádám Otto nagyon kedves volt, de azt mondta, hogy nem tudja még pontosan, hogy milyen szerepet tud adni nekem. És akkor a Csiszár hívott engem Miskolcra gyönyörű-gyönyörű szerepekre. És akkor elmentem nyáron még az Ádám Ottohoz, és mondtam neki, hogy ha lehetne, akkor halasszuk el ezt egy évvel, mert én ezeket nagyon szeretném eljátszani. És azt mondta, hogy rendben van. És akkor az utána következő évben hívott, de akkor már nem mentem.
Akkor ezt még jócskán tovább kellett halasztani, mert Miskolcon a pályád leghosszabb és legszebb korszakát töltötted. Igen. Igen, hát a Miskolc után nem sokkal következett már ez a Nemzeti Színház időszak, amikor összetalálkoztatok. És ez ugye úgy történt, hogy te már ott voltál, Pubi, igen. Éva pedig érkezett a Csiszár Imre igazgatásába.
Igen.
Volt ez akkor egy feszült helyzet, vagy nem? Igazából színházi berkekben ez... Pubi megemelte a jobb szemöldökét.
Nem, igen. Mert ez most egy érdekes helyzet, mert most ilyen még például nem volt, és erről még igazából nem is beszélgettünk, hogy most én tényleg kíváncsi vagyok, hogy ezt te vagy ti hogy éltétek meg, akik jöttek? Mert ugye akkor volt a Csiszár csapat, akik jöttek Miskolcról, és voltak a nemzetisek, akik ott voltak. És hogy ezt én nekem is van egy élményem.
Én nagyon rosszul éltem meg. Én nem szeretek ilyen feszült helyzetben lenni egy társulatban. Nekem borzasztóan fontos az, hogy a társulatban jó légkör legyen, és nem azt mondanám, hogy szeressük egymást, csak valami közös dolgot csináljunk. Ez nekem mindig nagyon fontos volt. És a Nemzetiben ez teljesen hiányzott. Nagyon rosszul éreztem magam, és hát aztán nagyon hamar vége is lett. Én kétszer voltam a Nemzeti Színház tagja, mert még a 60-as években is voltam, akkor is nagyon rosszul éreztem magam, úgyhogy a Nemzeti Színházzal nekem nincsenek jó tapasztalatai.
De mégis az ilyen összevegyülésre, majd Pubi, meghallgatunk téged is, hogy mit gondolsz erről, de hát az ilyen összevegyülésre a legjobb módszer a munka valószínűleg. És történetesen ez az erdő, amit említettél, ezt nagyjából a miskolci csapat készítette, tehát igen. A Bregyán Péter, Mihály Győző és a Szőke István rendeztette, pedig belekerültél, mint egy ilyen kis hazai kakukkfióka.
Hát vagy nem csak hát... nem, hát abban benne volt a Fülöm
Zsiga,
tehát
benne voltak
Hirtli,
több. Így
Fruzsina,
van, igen. Tehát
Végpeti,
az egy összeeresztés
Mihály
volt.
Paja. Tehát azért ott sokan voltunk. Uh-huh. Én meg úgy éltem meg, hogy nézd, egyrészt ugye az Imre jött, és kirúgott 20 embert. Addig ez nem volt igazán, most nem ugye Németh Antal, nem a, de ő volt, aki ugye
kezdte,
akkor kezdte.
Abban az időben ez itt a Magyar Színházban
nem volt jellemző. Az 50-es, 60-as, 70-es években ez nem volt 80-asban. Na, és tehát ez azért ott sokkolta az ott maradókat is, és volt egy feszültség, de ez nyilván az Imréből is áradt, aki erre nagyon, én azt érzem még utólag is, hogy erre nagyon rágörcsölt erre a helyzetre.
Ez így volt.
Tehát
mind a két rendező, szóval az Imre is, és a Szőke Pista is rettenetesen görcsösen dolgoztak a Nemzeti Színházban, ennek a súlyát valahogy vitték, és ez nem volt.
Gyorsan hozzá kell tegyem, nem hogy most jó. Az elmúlt években... Hogy nem akarok itt ilyen, de könyvbe lábad a szemem, mert én most az Imrével baromira jókat dolgoztam. Tehát most egy olyan jó paszban van, hogy nincs az a súly rajta, hogy ő most ugye egy színházat kell vezetnie, irányítania, hanem csak idézőjelben csak rendez. Lehet az ő előadásait szeretni, vagy nem szeretni, de dolgozni most vele egy álom. Tehát nagyon jó, én nagyon szeretek. És akkor volt ez a hihetetlen feszkó, hogy csak azért is most meg kell mutatni, hogy... És akkor ez olyan, nem, ez ettől tényleg nem volt egy jó hangulat.
Tehát nem jó emlék, és aztán tulajdonképpen úgy fejeződött be, hogy kezdődött, tehát ilyen hirtelen váltással, aminek is még áldozatai voltak.
Hát ez a cseberből vederbe, ez egy kis magyar valóság. A szegény Vámos, akit nagyon szerettem, tiszteltem, ott hápogott, hogy őt ugyanúgy rúgták ki, ugyanolyan rapid módon is csináltak helyet az Imrének, ahogy aztán az Imrét rúgták ki, és csináltak helyet az Ablóncinak. Akkor meg az Imre két éve, vagy három évet volt ott, nem is tudom. Utána az Imre ugyanúgy hápogott, mert akkor én már nem voltam ott, ő ugyanúgy hápogott, hogy te jó Isten, hogy ezt megtették, meg lehet ezt velem tenni, vagy ez hogy van, hogy...
Na, szóval... Hát kiderült, hogy mindenkivel meg lehet tenni. Igen. De említetted, Éva, a Nemzeti Színházat, hogy voltál korábban ott, 63-tól 66-ig voltál ott, és azt néztem, hogy abba pont beleesett a régi nemzeti épületének lebontása.
Igen.
Tehát te még oda szerződtél a régi épületbe?
Én még a régi épületbe szerződtem, és főiskolás koromban is. Én életemben ott léptem először színpadra.
Azon a színpadon?
Azon a színpadon, igen.
Az hány férőhelyes volt oda? Hányan fértek?
Hát én
be?
Azt nem tudom, de olyan 800 körül gondolom. 800 körül. Nagyon-nagyon emlékszem az épületre, az öltözőkre, mindenre.
Az mert, igazi mert... klasszikus színház
igen.
volt, nem?
Igen, igen. És fantasztikus társulat volt ott, és az egésznek a légköre az hihetetlen volt. Mikor főiskolás voltam, akkor én amikor legelőször színpadra léptem, akkor egy felsős főiskolás megkért, hogy menjek be a bánk bámba, semmit nem kell csinálni, ő nem ér rá aznap este, hanem csak be kell menni a királynővel, ott egyszer meghajolni, és vissza, hogy vegyem fel a ruháját, és menjek be. És ennek hát hány éve? Hát 50-valahány, hát kimondani is szörnyű. De erre a pillanatra annyira emlékszem, ahogy ott álltam az ajtóba, és akkor kinyílt az ajtó, és akkor mi bementünk, és ott az a légkör, és az a levegő, ami megáll. És hogy figyeltem, hogy most igen, meghajolunk, és kihátrálunk, és kijöttem. Ez egy hihetetlen pillanat volt. És aztán később ott kaptam az első szerepemet is, a Miller ügynök halálában. A Timár József játszotta, és abban játszottam egy kis szerepet.
Az egyik lány tudta?
Volt. Igen, igen.
És aztán később azt hiszem, hogy játszottál ebben a darabban más szerepet is, nem? A feleséget játszottad.
Játszottam, később, igen.
Ó, hát ez nagyon kérdődik szép, ez az első színpadra lépés története, hogy ilyen svihágságot meg lehet csinálni, hogy valaki beküld valakit maga helyett, vagy ez rendszeres volt, ezzel nem volt semmi probléma.
Igen, mert ilyen statisztálás, tudod, valaki nem ért rá, vagy bármi történt.
És ki volt a
királynő?
Tőkés Anna, nem?
Tőkés Anna.
Micsoda nevek.
Tőkés Anna.
Istenem, ha arra jártam volna, én is bemehettem volna.
Igen. Ebben csak az a szomorú, hogy mondjuk én nagyon pipa vagyok ezért, nem tudom, hogy ez kinek a, hát nem mondom, hogy bűne, de legalábbis hibája, hogy a DNS, mindig ez az én mániám, hogy a DNS megszakad, hogy a mai fiatal fű, nem a civilek, nem a nem tudom kicsoda, a színész diplomát kapó fiatal kollégák, akik kikerülnek a pályára, nem hogy a Tőkés Annát, hanem a múltkor mesélte valaki, hogy azt nem tudják, hogy ki volt a Páger Antal. Bástina, hát olyan nevek, hát ezt azért tudni kell, tehát azért nem tudom elképzelni, hogy egy hegedű művész nem tudja, hogy ki volt az Oistrakh, vagy a
hát Menuhin. Nem, azért sajnos nem lehet összehasonlítani, mert beteszed azt meghallgatod.
Igen, de
azt
azért mondom a főiskolának, vagy most egyetemnek a hibájának, mert akkor én, lehet, hogy ezért persze kiröhögnének, én akkor tartanék egy olyan órát, akár csak heti egyben, hogy ha nem is egy filmet végignézni, akkor vegye a fáradtságot egy tanár, hogy állítson össze magyar filmekből egy egyveleget. Hát az, hogy Misoga László, vagy hogy Szénási Ernő, vagy Gyenge Árpád, vagy Kollár Béla, tehát olyan nevek, jó, én mindig mondom, persze én könnyű helyzetben vagyok, mert a 70-es években én filmszínház muzsika generáció vagyok, tehát én mindig lestem, hogy szombaton már szaladtam le, és nyitottam ki a postaládát, mert jött a filmszínház muzsika, és abban a vidéki bemutatóktól kezdve minden benne volt, és ezért tudtam, hogy a vidéken is, meg pesti bemutatók, meg kollégák, hogy ki akkor még nem voltak kollégák, de hogy én azokra fölnéztem, és tudtam, hogy ők vannak. De ugyanígy, akkor meg kell nézni a régi magyar filmeket, és tudni kell, hogy abban kik játszanak.
Na most a hevületedre egy kis zenét ráeresztünk, és aztán folytatjuk. Yeah. Ahol hely van, színházi belépő. Ezt a műsort hallják a Rádió Q-n. Tímár Éva és Kerekes József a vendégem. Nézegettem az életedet, hogy elég sokfele jártál vidéki színházakban, Debrecen, Nemzeti, Kaposvár, Pécs, Szolnok, Miskolc, és bizonyos rendszerességgel váltottál 3-4-5-6 évenként.
Hát inkább 5.
Tehát, hogy úgy szakaszonként, egy hosszabb volt
a Miskolc.
És ez vajon tudatos volt? Tehát volt benned egy ilyen szándék, hogy
Igen. Ez volt úgy, hogy hívtak valahova, és akkor elmentem, de volt úgy is például Szolnokra, én jelentkeztem a Székely Gábornál. Pécset játszottam, nagyon-nagyon szép szerepeket, jól éreztem magam. Csak akkor láttam a Székely Színházát, és azt mondtam, hogy ez engem annyira érdekel, hogy jelentkeztem a Gábornál, hogy szívesen átmennék hozzá. Úgyhogy igen, mindig úgy éreztem 4-5 év után, hogy jaj Istenem, még valamit szeretnék csinálni, még valami mást is.
Nagyjából minden meg is volt most arra, amit elképzeltél, hogy más szeretnél csinálni? Ez alatt nem azt értem, hogy most már nem fogsz csinálni semmit, de hogyha visszanézel, akkor arra gondolsz, hogy igen, ezt is kipróbáltam, azt is kipróbáltam, ez bejött, az is bejött, az nem jött be.
Igen, van egy-két hiányérzet. Egy-két olyan rendező van, akivel nagyon szívesen dolgoztam volna, de nem találkoztam.
Mondjuk
vele.
Mondjuk el, kik
ők. Az Asherra szívesen dolgoztam volna. De tulajdonképpen nem érzem úgy, hogy valami nagyon nagy dolgot kihagytam volna, mert mindenkivel, akivel szerettem volna, úgy nagyjából voltam. De azt hiszem, hogy ez olyan 20. századi dolog, szóval a 21. században az most már más a színház, vagy más fele megy, egyszerűen azt érzem. Szóval most már olyan, úgy nézem inkább. Olyan nagyon-nagyon fiatal rendezővel nem dolgoztam. Az utolsó nagyon-nagyon jó munkám az a Zsótérral volt, és munkáim ővele Szegeden dolgoztam, és az olyan volt számomra, mint hogyha egy egészen új látásmódot kapnék. De az egész fiatal generáció, Almási Tóth Andrással szoktam dolgozni a Budapesti Kamaraszínházban, mi érdekes, de a nagyon fiatalokkal még nem dolgoztam. És valószínű, hogy már nem is nagyon fogok.
Hát soha nem lehet tudni, hogy kinek kire támad érdeklődése, kíváncsisága.
Hát igen, csak mivel most a színházi helyzet is elég nehéz, úgyhogy...
Ebben én komoly kivetővalót találok egyébként. Ezt így könnyen mondod, hogy mikor támad kíváncsiság. Ebben én nagy hiány érzetem van. Nem látom azt a fajta kíváncsiságot. Mindenkinek megvan a maga kis csapata, ami bizonyos értelemben érthető. Tehát ismerik egymást, sokkal könnyebben félszavakból értik egymást. Én ugye, mint kiderült, negyed századdal később végeztem, és bennem ugyanúgy vannak ilyen frusztrációk, hogy egy csomó emberrel én is kipróbálnám magamat, de tudom, hogy nincs rá esély, mert jobbik esetben elkönyveltek, hát a pubé, tehát hogy rosszabbik esetben még azt se tudja, hogy én vagyok. Tehát így a szakma szerintem egy erősen polarizálódott, nem is kíváncsiak egymásra, de kíváncsiság és ismeretanyag nélkül is megvan a másikról a véleménye, így aztán ez főleg, amikor konfliktus helyzetek vannak, nagyon látszik, nem tud összefogni a szakma. Nem értik meg, amit most ugye nem fogok nagy nyilvánosság előtt kimondani, mert szoktam mondani, hogy mit szívunk. Tehát, hogy mondjam, itt egy ugyanabban a cipőben járunk, így eszem, kicsit finomabb. Tehát ugyanabban a cipőben járunk, és nem vagyunk képesek fölfogni. Tehát én Igen, biztos azért, mert én is hiányolom, hogy én is szeretnék akár a Zsótérral vagy az Asherral dolgozni, hogy ők meg nem kíváncsiak rám, de hogy, tehát ez is beszél belőlem, belebonyolódtam a saját
bonyolult. Nem, mondjuk az a te igényed vagy vágyad, az teljesen jogos, mondjuk hozzá kell számítani azt, hogy a te posztodon az van, hogy téged választanak. És ráadásul a mai világ tényleg, ahogy az Éva mondta, ennek most pont ellene megy. Tehát örül mindenki, ha meg tudja Persze. tartani azt, ami Aztán. Van. Vendégeket gyakorlatilag nem lehet hívni sehova, Igen. szerződtetni. Igen. Tehát nagyon, tehát az biztos, hogy ez nem most a legmegfelelőbb idő arra, és lehet, hogy ennél már szóval nem is az, lesz megfelelőbb, hogy az ember új szakmai kapcsolatokba keveredjen.
10-20 évvel ezelőtt úgy megnyílt a színházak, hogy vendégek voltak, mert ugye előtte nagyon sokáig nagyon zárt társulatok voltak, és akkor el kellett menni egy másik társulatba, hogy játszani. De 10-20 évvel ezelőtt volt egy idő, amikor sok vendég volt, és hívtak egyik helyről a másikra, és tényleg nagyon jó volt új kollégákkal játszani, más rendezőkkel játszani. De ezt most annyira érzem, hogy zárul befelé. Egyszerűen olyan pénzhiány van a színházakban, hogy ezt nem lehet. Én például annyira sajnálom, mert engem is hívott egy rendező, a Csiszár Imre hívott Szolnokra egy szerepre, de azt mondták, hogy sajnos nem hívhat vendéget.
A Kamaraszínház az, ahol ti utána találkoztatok újra, ahol Éva, bár úgy látom, hogy nem vagy tag, lehet, hogy már ilyen nincs is, hogy tag, mert mindenki szerepekre szerzők, de tulajdonképpen évtizedek óta ott vagy legmegbízhatóbban Igen. látható különböző szerepekben. És Bubi, te is ott hosszú Igen. időt eltöltöttél.
Így van.
Tulajdonképpen nem olyan sok szerepben, vagy nem olyan sok előadásban találkoztatok, csak néhányban, de hát van olyan, mint például a Lefelé a hegyről, amiben 10 éve játszotok együtt. Őszintén szólva, nem tudom, akarom is kérdezni, hogy vajon mitől olyan sikeres ez a produkció, mit szeretnek benne a nézők, mit szerettek benne ti színészek, hogy ezt 10 év óta játszátok.
Én azt hiszem, hogy ez egy érdekes jó darab. Mi erősen meghúztuk ezt a darabot, mert ez azért egy kicsit, azt hiszem, túlért, meg nagy színpadra írta Arthur Miller, és nagyon aktuális ez a probléma, amiről szól. És mi nagyon szeretjük játszani, és azt hiszem, hogy ezt úgy érzi a közönség is.
Az ilyesmi valahogy Igen, mindig úgy visszajön. Valahogy átjön.
És ez tényleg olyan. Most elég jó a darab ahhoz, hogy 10 év után is még szívesen játsza az ember. Én például a Szilágyi Tibinek mondtam a múlt héten, hogy mindig találok benne valami olyat, amit másmiként meg lehet fogalmazni, mint az előző előadásban. Formailag marad az egész természetesen, csak úgy egy kicsit más hangsúlyokat kap. És ez egy fantasztikus dolog, amikor ilyen hosszan játszik az ember egy darabot. Mi hatan vagyunk ebben a darabban, és tényleg 10 év az ember életében is már egy komoly periódus, és valahogy itt kerültünk barátságba tulajdonképpen a Bobival, mert ugye előadás előtt is, közben is mindig van idő egy kicsit beszélgetni, és sok minden történik az ember életében ez alatt a 10 év alatt, a Bobival is elég sok történt. Az egyénben.
Gyerekek, szóval, unokák születtek?
Ez unokák születtek. Minden történik.
Halálesetek történtek. Szóval
sok
az élet.
Minden. Mélypontok vannak, nagyon jó periódusok vannak. Ez az egyik része. A másik része, ami engem illet, és amiért én ma a Pubit hívtam ide erre a beszélgetésre, az a nagy öröm, ami engem ért ez alatt a 10 év alatt, hogy láttam a Pubit egy nagyon tehetséges, jó, fiatal színészből egy komoly nagy színészé válni.
Jó, elpihultam.
De ez komolyan így van. Mert ugye megnézzük más darabokban is egymást, és egyszerre csak azt láttam, hogy itt egy nagy-nagy, komoly színész lett.
Megvan hatódva a Bubi.
Remélem, sokan hallják.
Nem azért mondtam, hanem azért mondtam, mert örülök, hogyha valaki ezt látom. Ami az utolsó élményem volt, az a Kaligulában játszott szerepe, és az nekem akkora nagy boldogság, amikor ülök a nézőtéren, és a színpadon van egy kollégám, akit ismerek, és ott ülök, és eláll a lélegzetem, és, és látom azt, hogy valami igazi, szép, szép színház történik. Ezt akartam neked elmondani.
Na, erre mondjál valamit.
Hát nem, mert most a könnyeim meghűszködök.
De komolyan. Meg volt egy másik, amikor a Liliumban játszotta a Hollundernét, ami tulajdonképpen egy kicsi szerep. És ugye egy női szerep. És nem is igazán értettem én, hogy miért osztotta a rendező apubira. És akkor én ismerem a darabot elég jól, meg én magam is játszottam egyszer igaz csak beugrásra pár előadásra a Hollundernét, és megjelent a pubi, és egyszerűen, minthogyha a Józsefváros anyja, a Józsefváros szelleme lenne ebben a furcsa, nagy darab, magában beszélő öregasszonyba. És ettől az egész darab kapott valami más hangsúlyt ettől, hogy ő úgy ott átment a színen, mint a Józsefváros szelleme. Vagy ez csak nekem jutott eszembe, de fantasztikusan jó volt benne.
Lukács Andor rendezte egyébként, igen. És akkor Bodó Viktor volt a te szerep elődöd Hollundernéként.
Tényleg?
Igen, amikor a főiskolán először.
Igen, de az Andor azt mondta is, az nekem azért olyan szempontból volt kihívás, a próbaidőszaknak volt nekem ott azért mélypontja, ilyen lelki, mert én ilyen hisztérikus, érzékeny barom vagyok, hogy tehát az Andor velem pont nem azt akarta, ahogy én hallom, én nem láttam a főiskolás előadást, tudom, hogy a Bodó milyen fantasztikus volt, milyen őrült sikere volt, és mindent tudok, mindent, ami kell ahhoz, hogy egy színész begörcsöljön egy adott szerepre, de az Andor pont nem azt akarta, ő azt akarta, hogy ez ne bohóckodás legyen, ne vicceskedés felé menjen el, hanem gyakorlatilag nem tudom másként mondani, ő azt szerette volna, hogy én játszam, de nőt akar látni. Tehát ott akar egy nénit látni. Tehát, hogy én semmi, mindent faragott állandóan le, hogy ne én a Hollundernét játszam, ne a pubit, aki a nénit játsza. És ettől volt mondjuk nekem kihívás és izgalom. És hát örülök, hogyha ezt így láttad. Egyébként először, bocsánat, de azt azért el kell mondani, mert a másik, ami szerintem ilyen közös nagy szerelmünk volt, nem vagyok, de lehet, hogy abban voltunk először együtt a kamarában, a Bömböri, amit a Gábor Miklós rendezett. Igen. És azt is több, mint százszor játszottuk.
Így van, Bömböri 1995.
Így van. És hát az egy másik ilyen nagy szerelem volt. Mi vértizzadtunk Rátóti Zoli, Rudolf Tetsz, a német Móni, amikor bemutattuk, mert hát amit szekált minket a Gábor Miklós a próbán. De az nem, hogy pótfő, egyébként utólag pótfőiskola, de egyébként...
Látod,
hát,
bezzeg mások párás szemmel vágynak oda, hogy a Gábor Miklós egyszer rendezte őket.
Így van.
Igen, és igen, folytatsz, bocs, csak azt mondom, közbeletettem.
Hogy valami hihetetlen élmény volt. Mm-hmm. A próba, mi görcsbe voltunk, mert hát állandóan mondta, hogy na, várjátok, és akkor följött, megmutatta, de mindenkinek előjátszott, a Vasévától az Éván keresztül a Havel Laciig, mindenkinek megmutatta, mi vinyogva rögtünk, hát utána mozdulj meg. Hát nekem azt mondta, hogy álljak rendesen. Ez hogy állsz, nem tornaóra, vigyázz, nem, hát azt se tudtam, hogy kezem, fejem. És minden, az egész előadás őt igazolta, több mint százszor ment el, volt, hogy szakközépiskolások beültek, hét előtt 5 perccel úgy füleltünk, mert ott kezdéskor ott álltunk már a Drága Tillapó, meg a Rátóti Zoli, és mi az a rossz ízű, vihánt, na ezeket nem fogjuk tudni megnyugtatni, 10 perc után elcsendesedtek, hangosan röhögtek, és nagy sikerünk volt. Tehát, hogy őket is, az Oscar Wilde, a Karinti fordítás, nagyon jó volt.
Jó előadás volt, emlékszem rá. Emlékszem arra is, hogy Éva, mint nevelőnőt, a végén szökelt a boldogságtól.
Igen.
No, hallgatunk egy kis zenét, és folytatjuk.
Thank you.
ahol hely van, színházi belépő. Tímár Éva és Kerekes József a vendégem, és hát pont nagyon nagyszerű élményeket elevenítettünk fel a Józsefvárosi Színház bömböri előadását Gábor Miklós rendezésében. Utána még az Animus és Animában játszottatok is az Anna Kareninában. Ezzel most egy picit így gondolkodjatok, de tulajdonképpen, hogy a Pubi Caligula szerepléséről emlékezett meg Éva nagyon szép szavakkal, akkor arról eszembe jutott, hogy te miket játszol a Kamaraszínházban most, benne vagy 5-6 előadásban körülbelül, és én ahogy ezt megnéztem, én arra tippeltem, hogy neked szerintem a Hamu és Pálinka lehet a kedvenc szereped.
Így van.
Jó, eltaláltam?
Így van, azt valóban nagyon szeretem. Ez egy kellemes vígjáték, azt mondhatnánk rá, hogy egy kicsit bulvár vígjáték, de egy finn szerző írta, és a finnek azért kicsit karcosabbak, keményebbek, szóval nem egy amerikai típusú bulvárról van szó. Egy ilyen családi történet, és amit nagyon-nagyon szeretek benne, hogy ez az idős hölgy, akit én játszom, ez nagyon-nagyon ragaszkodik a jogaihoz, az életéhez, szóval az öregség az nem egy magára hagyatottság, és egy szomorúság, és egy bánat, és baj, hanem abból még nagyon sok minden lehet, és érdemes öregen is vidáman, és erősen állni a lábunkon. És ezt olyan nagyon szívesen játszom, meg úgy nagyon szívesen mondom az embereknek, hogy érdemes.
Még egy szerepben láttalak most, amiben szintén valahogy ott volt bizonyos életterű vagy bölcsesség, ez a MOM színházban a Bösendorfer.
Így van.
Ahol két karinti egy felvonásos játszanak,
igen,
és a Bösendorfer az egyik, és voltam ott a múlt héten, azt hiszem, és nagyon meglepődtem, hogy ez egy ilyen hatalmas színház, és tele van. Tehát, hogy két kis darab, ott van egy ilyen iszonyú széles színpadra fölkerült,
igen.
És ott ül az a nagyon-nagyon sok ember, szerintem ez legalább 700 férőhelyes lehet. Én
650, azt hiszem.
Ugye?
Hát igen, de azért ez egy korlátozott előadásszámot jelent. Gondolom én, hát ezt most kezdtük el játszani, és nem tudom, hogy mennyi lesz.
Tehát, hogy bezsúfolják oda most a sok nézőt.
Nem, hanem ugye ezt felújították, ezt a művelődési házat, ez most nyílt meg tulajdonképpen, ez egy új dolog, erre kíváncsiak a környéken lakók, és azért rengetegen vannak ott a környéken, akik azt mondják, hogy jaj, de jó, nem kell Pestre átmenni, színházban, itt is, meg új a művelődési központ, tehát sokan kíváncsiak rá, de hát azért ez egy korlátozott előadásszám lesz.
Gondolom. De szerintem azt is szereted.
Szeretem, és én azt játszottam már egyszer.
Beugrással, vagy legalábbis
egy hét próbával játszottam itt a Karinti Színházban. És az is elég régen volt, és nem is nagyon, ugye meg más volt, picit más húzások, más szöveg, meg úgy kicsit más volt az előadás is, de ami feltűnt nekem, de amikor már készen voltunk az előadással, és bemutató után volt, akkor arra döbbentem rá, hogy én most derűsebben játszom ezt a szerepet, mint 15 évvel ezelőtt, mert akkor hát ilyen nagyon öreg, azt mondom, meg beteg, meg nem tudom én micsoda, meg ugye panaszkodik is, hogy egyedül van, és ezt olyan mélyen átéreztem, és most pedig azt gondoltam, hogy az a fontos benne, hogy milyen aktív, hogy a telefonálóknak mindig segíteni akar,
Hogy érdeklődik
irántuk, hogy mindenkinek a gondja baja érdekli őt, hogy mindenkin segíteni akar, és rögtön ott ügyködik. Mondtam, hát ez nem egy szomorú öreg asszony. De ez egyébként tényleg így van, és ebben van valami határozottság is, úgy, amikor 60 éves elmúltam, már 70 is elmúltam, akkor eldöntöttem magamban, hogy igyekszem minél kevésbé idegesíteni magam olyan dolgokon, amik nem fontosak, és amikor az unokáim megszülettek, azóta ez olyan természetessé vált számomra, hogy vannak fontos dolgok, és ha a fontos dolgok jól mennek, akkor nincsen semmi baj. Például otthon eléggé teleraktam a lakást az unokáim fényképével, mert rájöttem arra, hogy ha rájuk nézek, akkor mosolygok. És így, ha otthon valami rossz
mi
gondolat...
mi is moslagunk.
Így van. Rossz gondolat jut az eszembe, és ránézek Vilikére vagy Pisikére, akkor abban a pillanatban mosolyra derül a szám, és akkor belül is könnyedebbé válok. Tehát erre lehet nevelni magát az embernek.
Pubi, te hevülős, mit mondasz erre?
Hát az, hogy például ez az egyik dolog, amiért annyira megszerettem az Évát. És hozzá kell tenni azért a történelmi hűséghez, hogy azért még van egy kapocs, mert az én kis feleségem, a második feleségem növendéke volt az Évának a Shakespeare Akadémián. És ezért ő még nem tudja visszategezni, most már talán lassan, nem mindig tanárné, ő teljesen oda van.
Kedves barátom, felsége, jött oda, és tanárnő. Mondom, már ne tedd.
És hogy pont ez a bölcsesség, és egyébként ezért, az, amit az Éva az előbb mondott, ennyiben visszakanyarodva lefelé a hegyről, hogy ez az intenzív közben a színpad mellett az öltözői lét is, tehát hogy ott volt idő arra, hogy nem csak ez néha szörnyű, picit kalandozok, csak bocsánat, hogy tényleg úgy mennek le az előadások, hogy bemegyünk fél hatra, fél hétre, lemegy az előadás, sziasztok, semmit nem tudunk egymásról. Erre szoktam én mondani, hogy szörnyű, hogy mikor ott állunk egymás temetésén, most tudom, nagyon durva a példa, de hogy akkor döbbenünk rá, hogy semmit nem tudtunk róla, egymásról nem tudunk semmit. És ezért marha jó ez a lefelé a hegyről, vagy nekem volt sajnos, mert most már ugye, hogy átszerződtem a Vígbe, most már ebben én nem vagyok, hogy ott dumcsisztunk, és egymásról tudunk többet. A család, mert amit mondtam az előbb, hogy a 10 év alatt mi minden történt, például az unokák, a Misi és a Vilikének a születése, mind a kettő ott
igen,
született,
persze,
pont ment az előadás,
persze.
És közbe kapta az SMS-t az Éva, hogy megszületett.
Az előadás szült
előket. Igen, és akkor ott, szóval ez közös gyerek, szegről végről, de hogy annyi mindent, ha valami bajom van, akkor tudom, hogy az Évához fordulhatok, mert nekem meg különösen szükségem van az én lelki alkatomnak erre a derűre, és erre a nyugalomra, és erre a bölcsességre, ami az Évából árad. És ennek én nagyon örülök, és kapaszkodok is bele, és jól esik, és tudom, hogy amit mond, arra én adhatok, és ezért szívesen hallgatom meg az ő véleményét. Most nem csak színházi, hanem sőt, sokszor ilyen abszolút magánéleti. Ez amikor mondja, Bóbikám, nyugi, nem kell. Mert ő tudja, hogy én milyen vagyok is.
Nem, tényleg, annyira tudod, hát, hogyha idősebb kollégákkal összejövünk, és akkor ilyen panasz, olyan, meg ugye van magánéleti és színházi panaszok is, és akkor azt szoktam mondani, hogy gyerekek, hát azért ennek az öregségnek van jó oldala is, micsoda. Az, hogy az idő, és ez csak az idő tudja megadni, egy olyan látásmódot ad, a sok tapasztalat, az, hogy ezekben a helyzetekben, amiket a fiatalok most mondanak, azokban te már voltál. És tudod, hogy annak van megoldása. És megoldódik, és utána tényleg mosoly lesz. Na de ezen át kell menni. És most, hogy az ember már a másik oldalon van, és ezeket átélte már, és még mindig itt van, és derűs, és sőt, ez a sok tapasztalat még hozott is a konyhára. Azért tudom mondani, hogy nyugodjál meg, mindenre, az rendbe fog jönni. Ezek nem olyan dolgok, amik miatt nagyon sokat érdemes izgulni.
Zene után visszajövünk.
I duša bez dna, i srce već zna, dovolim te. Senzi diese Stadt. Senzi die Leute, die Kinder, die Schuhe, Senzi diese Stadt. Ein Ringspiel ist das und halten sich fast, wenn fliegen die Nacht. Senzi diese Nacht. Senzi die Lichter, die Wagen, Krawatten, Senzi diese Nacht.
Ahol hely van, színházi belépő, ez a műsor megy. Tímár Évával és Kerekes Józseffel beszélgetek. Van nekem otthon egy élet- és nézőtársam, és beteszteltem a két nevet, hogy ki jön hozzám, mi jut eszébe róla, Tímár Éváról és Kerekes Józsefről. Tímár Éváról azt mondta, hogy mit ér, mondta bepárásodott szemmel, nézel rám csodálkozva, de ez a Te rongyos élet című filmben a pályaudvar, a vasútállomás, a Mitér községnél szálltatok le, és te ott síró nevető görcsöt kaptál, hogy ezt a helyet, ahova benneteket.
És szerettem azt a filmet, egy epizód szerepet játszottam benne, de jó film is volt, és nagyon jó forgatás volt, és fantasztikus partnerek voltak ott, tényleg egészen csodálatos szereposztás volt.
De, hát a te figurád is, meg az egészen nagyon igen, emlékezetes igen. volt nekünk, úgyhogy nem véletlen. Mindig
most
adja, szerencsére mindig adja, gyakran adja. Hát Kerekes Józsefre pedig azt mondta, hogy János király ül a dézsában pubi, dagadt szőrös, igen. és idétlen hangon igen. vihorászik, és a hátát kefével mossa. Hát ez a János király előadás a te főiskolás korodban, ez azért egy nagyon erős felütés volt a pályán, azt hiszem. Ez egy nagyon sikeres előadásban, egy nagyon sikeres alakítás volt, én igen, így emlékszem
kicsit,
erre.
Hát nincs mi lett volna, ha egy kicsit félre is vitt. Így utólag, hát ez, amit pont az előbb mondott az Éva, szóval, hogy az idő után nekem ilyen 25 éves rálátásom van, hogy nem lehet tudni, hogy merre felé alakult volna az én pályám. Akkor én azt hittem, hogy fú, hát Nemzeti Színház, ugye ezt Kerényi Imre rendezte, oda kerültem, a Vámos és a Kerényi hívtak a Nemzeti Színházhoz főiskola után, és én azt hittem, hogy hát innentől majd akkor ők ismernek, szeretnek, hát én nekem ez marha jó lesz. Aztán úgy is maradtam. Miközben nem tudom, mert a sors olyan, hogy nem tudom, hogy hívtak-e máshova, akkor ezt mi nem tudtuk meg. Tehát én legalábbis nem jutott el hozzám. Lehet, hogyha akkor én elmegyek vidékre, akár Szolnokra, Svajdához, akkor éppen a Svajda volt. Nem lehet tudni.
De annyit fűznék ehhez hozzá, hogy közben te valamelyest karaktert váltottál. Tehát akkor te egy testesebb...
Mikor a József Attilába átmentem 90-ben.
Igen, tehát igen, hogy most mondd meg nekem, ahogy, igen mondja, de nem folytatod.
Ahogy lefogytam, akkor elkezdtek engem azzal csesztetni, hogy most miért fogytál le, elvesztetted a karakteredet. És mondom, amikor ott volt, akkor kinek kellett?
Szóval azért kipróbáltad, hogy ott, hogy mennyire van erre igény.
Nem,
és...
nem, már micsodát, nem, ez egyszerűen úgy alakult, hogy a főiskolára én dundiként kerültem be, az volt az én alkatom. És akkor utána egyszer csak én magánemberként kezdtem lázadni, se barátnőm nem volt, se színpadi szerepei, milyen egyszerű, igen, értem, nagyon egyszerű, ilyen profán. Elkezdtem egy kicsit, a magam módján, nem vagyok én egy sportember, elkezdtem egy kicsit kondizni, egy kicsit fogyózni, hogy... Megmondom őszintén, nem bánom. Ha így most, hogy lefogytam, sokkal több félét tudok játszani. Tehát a Kérea, vagy a, mondjuk lehetne Dagin is játszani, de most csak ugye a legvégéről kezdjem. Egy csomó olyan szerepet játszhattam így el, amit nem biztos, hogy abban a karakterben gondoltak
ez
volna rám.
Igen. Jó, tehát...
Igen, ez abszolút
ez rendben volt.
Igen.
Jó, jó.
Bocsánat.
Na, most akkor visszaevezve itt a kamaraszínházi közösre. Animus és Anima... és Anna Karenina. Ezek jó emlékek, hogy
igen, kellemes,
tudjuk azt felidézni.
Nekem mind a kettő. Igen, másként. Én az Animus és Animára a közös jó kis Nem mondom, hogy mindig jó, persze nem mindig volt feltétlenül jó ízű beszélgetés, de nagyon sok jó ízű beszélgetés volt. Nekem az nagy élmény volt. Az Iván emlékszem, hogy állandóan szegény feküdt az ágyba, ott volt mellette a gyertyatartó. Volt egy házügyi szakértő, akivel ott meg kellett beszélni, hogy akkor mikor, melyik gyertyát. Voltak néha fölcsattanások, amikor a Géza fölcsattant, és hát...
Tordi Géza
rendezte, bocsánat. Igen. De hát én nagyon élveztem. Szóval a darab is nagyon érdekes, nagyon izgalmas, nagyon jó volt a Viki, nagyon izgalmas. Igen. Azért Szávai a Szávai Viki, azt feltétlenül el kell mondani.
És egy nagyszerű írás.
Igen. És én szerettem, mert az például nem egy pubis karakter volt. Azt én azért nagyon szerettem, bocsánat, hogy ilyen önző módon magamról beszéljek.
Mert hát ki beszéljen rólad, ha nem te itt ebben a műsorban.
Hogy engem, milyen na már látod, nézd oda, nem tudom.
Megmondom, pillanat, König.
König, igen. Hogy az egy olyan kis szánalmas, vagy szeretetre méltó, de olyan kis, hülye, olyan kis lúzer, mint amilyen sokszor érzem, hogy mintha én lennék. Szóval azt én úgy szerettem nagyon. Igen, van.
De tudod, mi a furcsa? Nem számoltam össze, hogy hány szerepet játszottam el. De hát több száz az egész biztos. És ezek között tényleg a világirodalom legszebb női szerepei vannak. De ha én visszagondolok úgy, hogy Jézusom, mi is volt ez az 50 év, akkor tulajdonképpen 2 vagy 3 olyan szerep ugrik be rendszeresen, ami nagyon-nagyon meghatározó volt. A többiekre emlékszem, meg szép emlékeim is vannak, meg kevésbé szépek is, de 2 vagy 3 maximum.
És ez melyik? Ha nem titul. Puvi
az előkérdezőm. Igen.
Az első helyen szerepel a Szecsuáni jólélek. Az olyan nagyon fontos volt számomra, színészileg, emberileg, szóval egy olyan problémáról szólt, ami az én életemnek egy nagyon-nagyon fontos problémája. Ez a segítőkészség, de megtartani magunkat, az embernek ez a kettősége, ami édesanyám mondta, hogy nem értem, hogy miért van ilyen nagy sikere ebbe, hát ez ilyen. és az egy nagyon-nagyon jó előadás volt. Azt gondolom. És az egy színháznak a megszületése volt. Ugye nagyon sok szereplős darab, tehát tulajdonképpen a Miskolci Színházban, aki élt és mozgott, tulajdonképpen benne volt. És szóval az egy annyira fontos előadás volt, hogy az úgy kiemelkedik a többi közül. Aztán voltak még Miskolcon is, meg Szolnokon, még a pécsi időkből is, és van egy-két olyan előadás, amire szívesen emlékszem, de úgy a többi az olyan, hogy egy-egy pillanat, egy-egy helyzet benne, egy-egy partner benne, de ez a legfontosabb. És ezt az idő hozta ki. Azt nagyon sajnálom, hogy ebből az előadásból nem maradt fent képanyag. Mármint, hogy videó, vagy hogy film, hogy felvették volna.
Tulajdonképpen minden színésztől körülbelül ezt az arányt hallom, hogy van az a két-három.
Ez így van. Ebben biztos vagyok.
És akkor még szerencsésnek mondható, akinek van? Most, hogy ilyen örök szkeptikusként.
Pubi, te ne mondjad még ki mind a hármat.
Ne. Isten ő.
De mondjál azért, neked mi volt olyan, amire úgy a legbüszkébben, vagy legmelegebben
hát
emlékszel?
Mert ez ilyen újdonság volt akkor, nekem ez ilyen meglepetés volt azért, ez a János király, ez ilyen. Tehát ahhoz képest, hogy ha azt veszem, hogy amilyen kis szerep, ahhoz képest a mai napig engem összekevernek sokan, akik látták azt az előadást a főiskolán, azt hiszik, hogy én a Hirtling osztályba jártam, tehát abba a Kerényi osztályba. Én a Bömbörit nagyon szerettem, az nekem egy fontos volt, nem a diakom, de tulajdonképpen annak köszönhetem a Jászai díjamat, azt még Vámos tanár úrnak a keze még benne volt, mert ő látta az előadást és támogatott. Hát nem, hát még olyan, ez tényleg olyan hát egyébként, ahogy mondod, hogy annyi, tényleg, hogy sok előadásból vannak pillanatok, de úgy én karakter vagyok, epizód, tehát más egy ilyen vezető színész, egy ilyen Besenyei, vagy most a szegény Bubik Pista, tehát egy olyan típusúnak, ő mondhatja, hogy én a Bánkbán, vagy a nem tudom mi egy egész estés, egy egész ív. egy karakteri epizód vannak, amiket úgy szeretem, a Holumberné, mert abban megtalálom azt a kis izgalmat, hogy valamiért ott próbálok estéről estére küzdeni. De hát ezek ilyenek.
Hát sajnos lejárt az időnk, de nagyon örülök, hogy itt voltatok, és ilyen jó ízűt beszélgettünk, és én azt kívánom, hogy legyenek még nagyon jó pillanatok legalább. Timár Évának
köszönjük
és Kerekes Józsefnek.
Köszönöm szépen.
Köszönöm, hogy eljöttetek, köszönöm a hallgatók figyelmét, Stuber Andrea vagyok, várom önöket jövő héten is, viszont hallásra.